Nos, de hát Gary Chapmant hallottuk, ő egy író, pszichológus, lelkész, párkapcsolati szakértő, és én nem tudom hány sapkája van még. Nagyon sok mindennel foglalkozik, és nagyon értékes a munkája. Tehát ő az, aki az elmúlt évtizedekben egy olyan kutatást végzett, amivel megfigyelte egyrészt Isten igéjét, másrészt az embereket, hogy milyen módon kapcsolódnak az emberek egymáshoz, és ezek a kapcsolatok mitől működnek jól, harmonikusan és áldottan, vagy mitől nem működnek jól, harmonikusan és áldottan. És erre született meg ez a szeretetnyelv felfedezés, illetve a szeretetnyelv sorozat. Tehát az elismerő, bátorító szavak, amikor kifejezzük egymás felé szavakban, hogy szeretjük és tiszteljük egymást, az ajándékok, amikor valamit veszek, áldozatot hozok a saját pénzemből, hogy valakinek adjak valamit, aztán a segítség vagy a szívesség, amikor valaki helyett vagy valakivel együtt dolgozok, segítek neki a munkájában, az életében, a terheknek a hordozásában. A testi érintés, amikor megérintjük egymást, már ezzel fogunk foglalkozni, hogy ez mit jelent és milyen pozitív hatásai vannak ennek. És lesz majd még egy utolsó, amivel még nem foglalkoztunk, ez pedig a minőségi idő, amikor mindent kizárunk, amennyire lehet, és csak arra valakire figyelünk, akivel beszélünk, vagy akit szeretnénk megajándékozni a teljes figyelmünkkel. Gary Chapman tehát azt mondja a kutatás alapján, hogy azt az öt szeretetnyelvet, ha valaki elkezdi érteni, és elkezdi alkalmazni, akkor a körülötte lévő kapcsolatai, akár a férjével, feleségével, akár a gyerekeivel, vagy a szélesebb baráti, vagy akármilyen kapcsolataiban, ezek a szeretetnyelveknek a tudatos és hát tiszta motivációból következő ilyen őszinte alkalmazása, ez erősíteni fogja a kapcsolatokat. Ha viszont ezek nincsenek meg, vagy nem jól vannak alkalmazva, vagy valaki ezeket nem érti, akkor kevésbé érzi azt, hogy szeretve van, illetve a körülötte lévő emberek, akik a családban vannak, munkahelyen vannak, tehát a kapcsolatrendszerében vannak, a körülötte lévő emberek is úgy érzik, hogy én nem adok elég jelet, vagy mintha nem szeretném eléggé őket, vagy nem tisztelném eléggé őket. Tehát ezért fontos, hogy ezeket a bizonyos szeretetnyelveket megismerjük és jól alkalmazzuk. Ugyanis ha valaki valamelyik szeretetnyelvet jól érti, és azon keresztül kommunikálnak vele, akkor az ember úgy érzi magát, hogy szeretve van, vagy jól érzi magát, mert engem tisztelnek, engem elfogadnak. Ha nem, akkor kevésbé működik ez így. Az elmúlt vasárnapokon, amikor ilyen szeretetnyelv témáról volt szó, többször beszéltünk arról, hogy fontos, nagyon fontos, hogy fölismerjük, hogy kinek mi a szeretetnyelve. Ha jól emlékszem, legutoljára tettem egy ilyen felhívást, hogy emelje fel a kezét az, aki tudja, hogy mi az az egy, kettő, vagy esetleg három preferált szeretetnyelv, amit ő szívesen használ, illetve az ő szeretetnyelve. Ki az, aki ezt úgy nagy biztonsággal azt mondja, hogy én tudom, hogy mi az én szeretetnyelvem? Mármint nem az enyém, hanem sajátod. Hát az arányok javulnak lehet. Ezt érdemes átgondolni, talán többször elmondtam már, hogy nekem az én szeretetnyelv, ahogy megismertem magam, az nem más, mint az elismerő, bátorító szavak, az ajándékok, meg az érintés. Ez nem azt jelenti, hogyha a másik kettővel kapcsolatban valaki megjelenik az életembe, akkor az engem zavarni fog, vagy akkor elutasító leszek. Az is természetesen jó, de az nem hoz olyan eredményt, vagy olyan érzelmeket nem vált ki bennem, mint hogyha az elsődleges preferált szeretetnyelvemen szól hozzám valaki. Tehát ez annyira egyszerű, mintha én tudom, hogy én jól beszélek magyarul, és valaki magyarul szól hozzám, azt meg fogom érteni, és tudok rá reagálni, és örülök neki. Ha viszont valaki kínaiul fog hozzám beszélni, azt is nagyra értékelem, hogy van üzenete, és foglalkozik velem, de nem fogom érteni igazán, hogy mit mond, és lehet, hogy egy kicsit frusztrálva is érzem magam, minél tovább beszélget velem, hogy nincs közös nyelvünk. Természetesen ez nem rossz dolog, de hogy értitek, ha nem megy át a dolog olyan szinten, és nem hozza azt az eredményt, amit szeretnénk. Szóval fontos, hogy tudjuk, hogy mi a saját szeretetnyelvünk. Próbálok segíteni, hogy lehet felfedezni azt, hogy kinek mi a szeretetnyelve. Talán említettem már, hogy vannak ilyen tesztek, tehát a teszteket kitöltöd, akkor az is segíthet. Én most nem tesztet akarok ajánlani, hanem néhány ilyen egyszerű próbát, amivel önmagadat is tudod kicsit tesztelni és figyelni. Szóval gondold át, hogy amivel kapcsolatban neked hiányérzeteid vannak, mármint a párkapcsolati témákban, amivel kapcsolatban neked hiányérzeted van, amiben úgy érzed, hogy keveset kapok, az biztos, hogy a te szeretett nyelved. Csak mondok egy példát, egy ilyen kitalált történet. Fiatal házaspár megegyeznek abban, hogy nem tudom, a 15 éves autót most már le kell cserélni egy 8 évesre. Szóval komoly anyagi kiadások elé néz a kis család. És megegyeznek abban, hogy a férj néhány órás pluszmunkákat vállal azért, hogy több pénzt keresenek, és minél hamarabb ezt az autó csereberét meg tudják oldani. Szóval ezt megbeszélik, ez rendben van. A férj tehát elkezd keményebben dolgozni, korábban megy és később jön haza, és mondjuk néhány hét után találkozik a barátjával, és csak úgy megkérdezi a barátja, hogy na, hogy vagytok? És mondjuk, ha ez a férfi azt mondja, hogy hát köszönöm, jól vagyunk, de hát nagyon idegesít, hogy a feleségem nem értékeli azt, hogy mennyit dolgozok, akkor ebből azonnal kiderül az, hogy ennek a férfinak mondjuk az elismerő bátorító szavak nagyon is a szeretet nyelve, és ez nagyon hiányzik az életéből. Tehát ami hiányzik neked, amit ki szoktál fejezni, olyan jó lenne, hogyha több lenne ebből. Olyan jó lenne, hogyha jobban figyelnének rám, olyan jó lenne, hogyha valaki adna valamit nekem. Szóval ugye egyből benne van az, hogy szükségem van valamire, valami ajándékra, akkor az ajándék az a szeretet nyelveim közé tartozik. Ha ezek nem érdekelnek, akkor természetesen nem. Illetve megfordíthatjuk a dolgot, úgy is meg lehet tudni azt, hogy kinek mi a szeretet nyelve, ha megfigyeled magad, és mi az, amit te a kapcsolataidban szívesen gyakorolsz. Tehát amikor találkozol emberekkel, és szívesen megajándékozol embereket, akármivel. Kicsit nagy az ajként, de nem baj, ne zavarjon bennünket. Gyerekek is aktívak. Tehát azt te szívesen megajándékozol embereket a kapcsolataidban, és figyeled, hogy nem tudom, milyen apropók vannak, és akár csak jelképes dolgokkal is, és ezt örömmel teszed, és ez neked nem okoz problémát, akkor neked az ajándékozás a szeretet nyelved. Mert amit te csinálsz, amit te adsz, az a te szeretet nyelved. Vagy ha találkozol emberekkel, és nyilván attól függ, hogy kivel találkozol, amíg szívesen megszólítod a kezét, vagy akár megveregeted a vállát, vagy átöled azt a valakit, és így üdvözlöd, és mondjuk ez egy ilyen gyakorlat a részedről, ahogy itt látjuk a kedves férfiakat, hogy itt bátorítják egymást. Szóval, hogy így üdvözlik az emberek egymást, akkor az, aki ezt kezdeményezi, annak biztos, hogy a szeretet nyelve közé tartozik az érintés. És ha ő ebből mondjuk keveset kap, akkor természetesen hiányérzete van. De vannak olyan emberek, akik szeretnek vendégeket hívni, vagy szeretnek valakivel leülni, időt tölteni, szívesen áldoz arra, hogy meghívja kávéra az egyiket, a másikat egy vacsorára, nem tudom, csak egyszerűen időt tölteni emberekkel, és szívesen ott van valakinek az életében, és megosztja az életét, meghallgatja a másikat. Ha valaki ezt egyszerűen csak gyakorolja, és örömmel teszi, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek az embernek az életében a minőségi idő, mint szeretett nyelv, az nagyon fontos. Mert egyébként nem csinálná. Aztán, ha tovább megyünk, vannak emberek, akiket valahogy Isten úgy rakott össze, hogy egy ilyen nagyon szolgáló szívük van. És egyszerűen segítenek mindig valakinek. Találkozik veled, meglát az életedben valamit, és megkérdezi, hogy segíthetek, vagy nem kérdez semmit, csak segíteni fog. Egyszerűen benne lesz az életedben, és valami gyakorlati dologgal ott van az életedben, akkor ez az ember valószínű, hogy a szolgálatnak a szeretet nyelvét az gyakorolja. És hogyha valakit től ezt kapja vissza, akkor nagyon nagyra fogja értékelni. Ha nem kapja ezt vissza, akkor hiányérzete lesz. Illetve az utolsót egy ilyen ellenpéldaként, tehát, vagy a példaként, ha megnézzük, ha valaki úgy éli az életét, hogy szeret mindig valakinek valami visszajelzést adni, megdicsérni a másikat, csak kifejezni, hogy tök jó nézel ki, vagy nem tudom, örülök, hogy itt vagy, szóval mindig mond valami bátorító dolgot, akkor ennek az embernek a szeretett nyelvei közül, ami preferált, ami nagyon fontos, az biztos az elismerő bátorító szavak, mert ő ezt gyakorolja. És hát tudjátok, úgy működünk, hogy ami nekem fontos, én azt gyakorolom, és azt akarom mindenkinek odaadni, mert azt hiszem, hogy ami nekem jó, az neked is jó. De hát ez nem így van sajnos. Ezért fontos, hogy hát több nyelven beszéljünk, több szeretett nyelvet is gyakoroljunk. Tehát ha ezt lefordítjuk így a kapcsolatainkra, és arra gondolunk, hogy mondjuk a házasságban te mit adsz a másiknak, és a másik mit ad neked, hogyha magunkat megfigyeljük, akkor azonnal kiderülhet, hogy mik a szeretet nyelveink. Amit én mindig szoktam adni, Marikának az az én szeretett nyelve, amit ő szokott mindig nekem adni, ezek közül az az ő szeretett nyelve. Ha ezt a kettőt össze tudjuk szinkronizálni, akkor a kapcsolat az erősebb tud lenni. Ha ezeket nem tudjuk szinkronizálni, akkor is megvan a kapcsolat, de akkor kicsit nehézkesebb. Döcögős, köszönöm szépen. Döcögősebben megy a kapcsolat, igen. Tehát lehet autópályán is menni, és lehet döcögős úton is menni. Ha valaki nem tudja, hogy mi az, hogy döcögős út, egyszer meghívom egy kárpátaljai kirándulásra. Ott vannak döcögős utak. Teljesen mindegy, hogy milyen autód van, 30-nál többel nem tudsz menni, mert olyanok az utak. Tehát ez a döcögős út. És a házasság vagy a kapcsolatokban is van ilyen, hogy teljesen milyen nagyszerű emberek, de 30-nál többen nem tudnak menni, mert mondjuk valahogy nem működnek a dolgok. De hát lehet autópályán is haladni. Nos, tehát ma az érintés szeretett nyelvével szeretnénk foglalkozni, és akkor azt javaslom, hogy mielőtt ezt a témát egy picit kibontjuk, gyakoroljuk ezt, jó? Tehát, ha már érintésről van szó, ennek az egyik legegyszerűbb módja az, hogy aki melletted van, azt légy szíves üdvözöld olyan módon, ahogy te szeretnéd. A férfeleség egy puszit is adhat egy másnak, igen, ahogy itt látjuk. Ezt mindenkinek nem ajánlom, attól függ, ki ül melletted. De csak egy ölelés, vagy egy kézfogás. Ha nem ismered a másikat, aki ott van körülötted, akkor nyugodtan mutatkozz be neki. Szóval az érintésnek a szeretet nyelve az ez. Úgyhogy én is hadd gyakoroljam. Szia, Isten áldjon. Dani, Isten áldjon. Szervusz. Isten áldjon. Amikor megérintjük egymást, akár csak egy kézfogás erejéig, vagy egy válveregetés erejéig, az valamilyen hatást vált ki bennünk, ugye? Tehát egészen más az, ha egymás mellett elmegyünk, és csak annyit mondunk, hogy hello, az is jó, tehát nem rossz dolog, de egészen más a kezet fogunk, vagy esetleg egymás hátát megveregetjük, vagy átöleljük egymást. Tehát az intenzitása ennek sokkal erősebb. Amikor az érintésekről, vagy a testérintésről beszélünk, akkor néhány kategóriát föl tudunk állítani. Beszélhetünk olyan érintésről, tehát ilyen testi kontaktusról van szó, olyan érintésről, ami ártó vagy bántó. Tehát erről is beszélni kell, hogy azért, mert megérinti egyik ember a másikat valamilyen módon, az nem biztos, hogy mindig pozitív. Tehát ha valaki nem kész erre, akkor ez az érintés, ez zavaró, frusztráló, idegesítő lehet. És hogyha mondjuk ez az érintés nem egy ilyen szeretetből fakadó, őszinte tiszta motivációból fakadó, hanem esetleg valami más motiváció keveredik a dologba, és mondjuk ez az érintés durva, akkor ez már erőszakot is jelenthet. Tehát ha egyik ember meg akarja verni a másikat, az is testérintés, ugye? Tehát valaki ad a másiknak egy pofont, az egy testérintés. De ez már a bántó kategória, amit aki kap, az nem fog nagyon örülni neki, vagy nem fog értékelni. És minél durvább az ilyen típusú testi érintés, annál nagyobb fájdalmat okoz, és ez gyakorlatilag kimerítheti már az aklatásnak a területét is. Tehát amikor a testi érintésről beszélünk, akkor azt is látni kell, hogy vannak olyan testi érintések, amelyek negatív hatást váltanak ki, és ezekre vigyázni kell. Aztán egy következő, amikor az érintés az alapvetően egy ilyen bátorító érintés. Megérintem a másikat, és csak bátorítom. Az otya csinál valamit, mi munkatársak vagyunk, együtt dolgozunk, és csak annyit mondok. Oké. Ez egy ilyen bátorító érintés volt, ugye? Csupán a vállára tettem a kezemet, és azt mondja, oké, vagy köszi, vagy csak ennyi. Nem csak a szavaimmal, hanem a tetteimmel is kifejeztem. Enélkül is működne, hogy nem érintem meg őt, de ez talán sokkal erősebbé teszi, vagy aláhúzza duplán, hogy igen, tényleg jó volt, amit csináltál, vagy nagyon sokat ért nekem, vagy nagyon nagyra értékelem mindaz, ami történt. Szóval vannak ezek a bátorító érintések. A bátorító érintés nagyon sokféle módon megtörtént. Lehet egy kézfogás is, lehet egy kézfogás olyan, hogy egyszerűen csak köszönünk egymásnak, hogy jó napot kívánok, vagy hello, meg lehet a kézfogás egy bátorító kézfogás is, amikor szinte kicsit megszorítod a másiknak a kezét, és azt, vagy két kézzel fogsz kezetnek szinte, hogy de jó, örülök, hogy látlak, vagy egy ilyen bátorító a jelenléte a másik embernek. Ezeket a bátorító érintéseket nagyon fontos, hogy alkalmazzuk, vagy használjuk. Tehát amikor a családban is, akár a gyerekeiddel, férjeddel, feleségeddel kapcsolatban bármi van, amit szeretnél visszajelezni, az természetesen visszajelezheted szavakkal is. Egy fantasztikusan finom a vacsora. Szerintem ezt ha visszajelezzük, akkor ez fontos, de hogyha ezt aláhúzod úgy is, hogy mondjuk a feleséged főzte, akkor átöled a feleségedet, ha a férj főzött nagyon finom vacsorát, és a feleség kicsit pihenhetett, akkor a feleség kifejezheti ezt, és mondjuk átöled, és úgy mondod, hogy nagyon finom volt. Tehát a testi érintés az nagyon-nagyon aláhúzza mindazt a kommunikációt, amit szeretnék átadni, és ez egy bátorító jellegű. Ez azt jelenti, hogy jó irányba megyünk, jó dolog történt, sőt, egy ilyen azt mondom, hogy legközelebb is főzzél finomat. Tehát... Szóval veszélyes jó dolgokat csinálni, mert elkezdjük kapni a bátorító visszajelzéseket, és akkor újra jót és jót kell tenni. Szóval vannak ezek a bátorító jellegű érintések, amelyek akár egy simogatás is lehet, hogyha olyan a kapcsolat valakivel, egy válveregetés, egy kézfogás, bármi. Aztán vannak az érintések kategorizálásánál olyan érintés, amilyen erőt adó érintések. Figyeljétek meg, hogy krízishelyzetekben azok az emberek, akik átélik azt a krízist, azonnal összebújnak és megérintik egymást. Ez nagyon spontán szokott általában kialakulni. Tehát képzeld el, hogy van egy olyan szituáció, hogy mondjuk férfeleség mennek az autóval, és mondjuk hátulról beléjük rohan valaki, összetörik az autónak a hátulja, kiszállnak, hirtelen úgy próbálják fölfelezni, hogy most mi van, mindenki él, semmi nagy baj nincs, de mégis hátulodik egymást, és úgy bátorítani kell egymást, hogy oké, túléltük, minden rendben van, majd csak valahogy megoldjuk ezt az egészet. Vagy a családon belül, amikor nálunk a gyerekeinkről beszélhetek, egyszer-kétszer már sokszor letiltottak, hogy róluk nem beszélhetek. Szóval nem tudom, jön egy nehéz vizsga bárkinek az életében, volt már ilyen és lesz még ilyen, jön egy nehéz vizsga, és nyilván az a valaki egy nagyobb stressz alatt van, egy nagyobb nyomás alatt van. És akkor reggel, mielőtt mindenki elindul az égtáj mindenféle irányába, iskolába, munkába dolgozni össze-vissza, tudom, hogy átöleljük egymást, vagy csak mondunk egy gyors imát, és ezzel a átöleléssel tulajdonképpen egy ilyen bátorító módon kifejezzük azt, hogy oké, én nem fogok ott ülni melletted a vizsgán, nem fog sugni, nem tudok mit csinálni ezzel, ezt neked kell megharcolni, de én bátorítalak téged, és veled vagyok mégis. Akár az imádságaimmal, de ez az összeölelkezéssel is, hogy erőt adunk egymásnak. Figyeljétek meg, hogy gyász esetben is nagyon sokszor ez így szokott működni. Még olyan helyzetekben is megfigyeltem, lelkészként én nagyon sokszor voltam ilyen vigasztaló helyzetben, hogy bizonyos családok, embereknek az életében, hogyha ott volt a gyász, valakit elveszítettek, akkor valahogy oda belekerültem. És volt, amikor tudtam arról, hogy a családon belül X és Y nincsenek túl jó kapcsolatban egymással. De a családon belül valaki elment, valaki meghalt, összejön a család, és még azok is, akik egyébként, hát hogy is mondjam, naponta kétszer nem hívják fel egymást, tehát hogy évente kétszer sem, összejön a család, és mégis egymás nyakába borulnak, ott könnyes szemmel egymást vigasztalják. Krízis helyzetben az a bátorító érintések, ezek nagyon-nagyon fontosak, és szokott is működni, sokszor természetesen fog megjelenni az életünkbe. De ezt azért mondom, hogy ez nem csak úgy néha előjön, hanem tudatosan is lehet ezeket gyakorolni, és nagyon fontos, hogy gyakoroljuk ezeket az érintéseket. És aztán beszélni kell arról is, hogy az érintéseknek a területén vannak az úgynevezett erotikus típusú érintések, vagy a szexualitásnak a területe, ami szintén nagyon-nagyon fontos. És ezzel kapcsolatban szeretnék idézni valakit. Glenn Stanton társadalomkutató ezt mondja, aki egyébként egy keresztény ember, és nagyon fontos dolgokat állít itt az erotikus típusú, vagy a szexualitás témával kapcsolatban. Ő azt mondja napjainkról, hogy a házasság és a szexualitás szétválasztása miatt a boldog szexuális élet több ember számára marad elérhetetlen álom, mint a történelmünk során bármikor. Isten a szexuális típusú erotikus érintést a házasságba tervezte. Vagyis tényleg így van, tehát a Biblia az erotikus házasság, tehát az erotikus szexuális típusú érintéseket ezt a házasságnak a dobozába csomagolta be. És ez az idézet arról szól, hogy a napjainkban elértünk oda, hogy ez teljesen külön van választva. Van a szexualitás, vagy az erotika világa, meg van a házasság. És nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz. Persze össze lehet tenni mind a kettőt, tehát ha pont házasságban él valaki, és ezt gyakorolja, az oké. De ha nem él házasságban, a mai üzenet az az, hogy akkor is oké. Tehát amit az Isten összecsomagolt, és azt mondta, hogy egyik támogatja a másikat, a házasság a szexualitást, a szexualitás a házasságot, ha ez nincs így együtt, akkor az Isten terve valahogy nem tud megvalósulni, és a mai világunkban ez szét van szedve. És ez a társadalomkutató azt mondja, hogy mivel ez szét van szedve, ezért nagyon sok ember boldogtalanul él. Szóval erre érdemes odafigyelni, hogy az erotikus szexualitással kapcsolatos érintése a Biblia üzenetében, ez nagyon fontos, hogy be van csomagolva a házasságnak az intézményébe. Vannak különböző megfigyelések, vagy tanulmányok, amelyeket ebben a témában, mármint nem csak a szexualitás témájában, egyáltalán az érintéssel kapcsolatban megfigyeltek. Szeretnék nektek egy rövid idézetet felolvasni, egy ilyen tanulmányból, vagy egy értékelésből, ami nagyon-nagyon tanulságos. Így hangzik ez. Tanulmányok bizonyítják, hogy a babák, mármint a pici bébik, akiket nem vesznek kézbe, nem nőnek olyan ütemben, mint azok, akiket rendszeresen fölvesznek. Fontos az érintés? Már a pici korban is. Azt mondja a folytatásban, a lassúbb növekedés mellett ezeknek a gyermekeknek gyengébb az immunrendszerük, tehát gyakoribbak a megbetegedések. Hát kedves szülők, mit kell csinálni, hogy ne legyen olyan sűrűn beteg a gyerek? Többször kell ölelgetni, dögönyözni, nem tudom, foglalkozni vele és játszani vele, akkor az immunrendszer erősödni fog, és kevésbé lesz kiszolgáltatva a betegségeknek. Aztán így folytatja ez a tanulmány. A babáknál, akiket szükségleteiknél kevesebbet tartanak a kézben, érzelmi károsodás léphet fel, sőt, erőszakos viselkedés tapasztalható náluk később. Tehát azok a kisbabák, akiket nem szerettek elég, és nem fejezték ki a testi érintéssel igazán azt, hogy szeretve vannak, azok valahogy úgy értékelik ezt, és úgy élik meg, hogy nincsenek igazán szeretve, és később, amikor felnőnek, sokkal több erőszak van az életükben. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Van egy amerikai ifjúsági lelkész, aki több könyvet is írt, Jim Burstnek hívják. Sok évvel ezelőtt egyszer meghívtuk Magyarországra, és ő mondta el a következő történetet. Ez a történet úgy szól, hogy a pszichológusnál ott ül a pszichológussal szemben az anyuka, az apuka, meg a 17 éves nagylányuk. És azért jöttek, hogy tanácsot kérjenek a pszichológustól, ugyanis a probléma az, hogy a 17 éves kislány vagy nagylány teherbe esett. És a pszichológus beszélget a szülőkkel, illetve a lányjal is, hogy ez az egész hogy dolgozható fel, hogy hogyan tudnak tovább lépni, hogy kell megoldani ezt a helyzetet. És a beszélgetésben egyszer a pszichológus odafordul az apukához, és megkérdezi az apukától, hogy hányszor szokta megölelni a lányát. És akkor az apuka csak úgy riadtan néz, hogy micsoda, hogy hát én a 17 éves lányomat nem szoktam már ölelgetni. És erre a pszichológus azt mondja, hogy látja, ön nem ölelgeti a 17 éves lányát, valaki más jön, aki elkezdi ölelgetni, és ez lesz az eredménye. Ez nekem nagyon tanulságos volt, és nagyon benne maradt ez a történet. Mennyire fontos, hogy a testi öleléssel, a bátorító érintésekkel, egy kézfogással, egy simogatással, bármivel kifejezzük egymás felé, nyilván attól függ, hogy kivel vagyunk kapcsolatban, családban, vagy azon kívül vagyunk, azt, hogy szeretjük egymást, és a szeretetünket ilyen módon is megnyilvánítjuk, vagy kinyilvánítjuk. Tudom, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy én nem vagyok az ölelkezős fajta, mondjuk, tehát nem ez a szeretet nyelve, sőt idegesíti, hogyha nem tudom, ennél közelebb jön valaki hozzá. Tehát vannak ilyen emberek is, és ez nem, tehát ilyen értelemben nem probléma, ezt tiszteletbe kell tartani. De mégis fontos az, hogy a szeretet nyelveket, hogyha figyeljük, akkor ne legyünk annyira önzők, hogy csupán az, amit én beszélek, ami nekem fontos, csak azt használom, és nem érdekel a másik. Tehát ha most az ölelés, vagy a testi érintés szeretett nyelvről beszélünk, és mondjuk valaki itt ül a székeken, és azt mondta, hogy hát ez nem az enyém, ez annyira engem ez nem motivál, és nem szeretem ezt, de mégis valamilyen szinten kezd el használni, mert valakinek az életében ez nagyon, nagyon fontos lesz. És nyilván biblikus módon használd, és tiszta módon használd, és tiszta motivációkkal használd. Tehát meg kell tanulni más szeretett nyelveket is, ami nem biztos, hogy úgy zsigerekből belülünk fakad. Mert ez segít abban, hogy a kapcsolataink erősebbek és bátorítóbbak legyenek. Meghívtam már egy neves előadót, úgyhogy én most átadom neki a szót, aki szintén foglalkozott az érintéssel. Őt nem Gary Chapmannek hívják, hanem Bagdi Emőkének. Egy rövid kis részletet hoztam az egyik előadásából. Szerintem érdekes, figyeljünk most rá. Kérem a bejátszást, Bagdi Emőke következik. Okay.
Könyvtárkísérletet szerintem mindenki ismeri. Ismeritek? Könyvtárkísérlet. Ki nem ismeri a könyvtárkísérletet? Sokan. Ó, akkor elmondom. Az érintéssel kapcsolatban képzeljétek, ez egy alapkísérlet. Mondjuk egy könyvtárba ülünk, és be van tanítva a könyvtáros, hogy minden másodiknak, aki a könyvet kölcsönzi, úgy adja, de betanulta a mozdulatot, szót nem szól, nincs szemkontaktus, semmi bűvölés, csak az, mikor átadja a könyvet, akkor a könyvvel együtt megérinti az illetőnek a kezét. Megtörtént az esemény minden másodiknál, aki könyvet kölcsönzött, majd pedig egy kérdező biztos elkapta az ajtóba az illetőt, és ugye megkérdezte, hogy hát hogy van megelégedve a könyvtár szolgáltatásaival, és így tovább, és kérdőívet kellett kitölteni, amiben olyan is volt, hogy megérintették önt, mikor átadták a könyvet, akkor erre ilyen válaszok jöttek általában, hogy lehetséges, nem tudom, nem emlékszem. Szóval senki nem írta be azt, hogy igen, pedig ez megtörtént minden másodiknál, de csak azok, akik ezt a rejtett érintést megkapták, pozitív nyilatkozatot adtak, olyanokat fabuláltak, például, hogy nagyon jól elbeszélgetünk, nagyon kedves teremtés. Erről szó nem volt. Nem azért, mert egy, hát most képzeljük el, tehát láthatatlan parányi érintésből, amiben nyilván nem volt antipátia, mert egy rokonszenves könyvtáros adta ki a könyvet, tehát egyszerűen olyan hatást gyakorolt az érzelmi agyra, ami gondoljunk vele, hogy milyen hatalma van egy érintésnek. Nem beszélve aztán arról, hogy az érintésben a gyermek testének simogatása, a gyermek immunrendszerét stimulálja. Hogy mindenfajta olyan a hátvakarása, bocsánat, ilyen populáris dolgokról kell beszélnem, ugye jó a hátvakarás, bizony, hogy jó, és igenis csak vakaráztuk a hátát a gyereknek, mert milyen jó az, vagy akár szeretteinknek is, de kicsit dögönyözzük a hátat, a hát erőteljes ingereket kíván, nem ilyen pici kis finom simokat, ez kicsit erőteljesebb, és immunstimuláns. Tehát, ha azt akarod, hogy az immunrendszered jobb állapotba kerüljön, akkor érints meg a másikat, dögönyözd a hátát, meg vakard, meg hasonló, érj hozzá. De, bocsánat, hát azt is bebizonyították, ráadásul volt egy olyan, amit hát, hogy úgy mondjam, egy kicsit a finnyás amerikai közönség fumigált, hogy volt csókverseny. Hát azt tudjátok, nem puszi, csókverseny, azt tudjuk, hogy mi a csók, gondolom minnyájan tudjuk, hogy ugye eléggé egymásba bújnak a szeretteik, ugye, és hogy ezért, hát volt egy ilyen kritika, hogy jaj, hát hogy ugye fertőzik egymást, és hogy itt a nyáloknak a keveredéses mindenféle. Igen ám, csak hogy kiderítették, hogy amikor a csókverseny zajlott, hogy ezekben az ilyen delikvensekben, akik jelentkeztek erre, az immunaktivitás az a nyálban olyan módon intenzív lett, hogy nem kellett attól félni, hogy valami baj történik. Tehát, hogy mit csinál a szervezet egyszerűen? Az érintkezésre, érintésre, testek puszta felületeinek, szabad bőrfelületeinek az érintésére. Hogy én elmegyek amellett, akit szeretek, és csak megsimogatom, csak adok egy pici valamilyen érintést, és gondold el, ő akármi jár a fejében, abban az okos fejében, nem számít, mert az érzelmi agya nagyon jól érzi magát. És ezért csak azt tudom mondani, hogy legalább tudjuk azt, hogy egy parányi érintés is, különösen az érzékeny bőrfelületeket, el ne felejtsük, hogy azok hol vannak. És ezért nagyon kérlek benneteket, hogy ezt érintgessük, ha lehet úgy, ahogyan megengedi a éppen aktuális hangulatunk, de ne felejtsük egymást megérinteni és megsimogatni.
Na hát köszönjük. Szóval ne felejtsük el, hogy az érintés óriási erővel hat a másik emberre. És most egy kicsit szeretnék kérdezni tőletek, és nem kell hangosan válaszolni, csak gondold át, hogy amikor otthon vagy, és a hétköznapi mindennapos tevékenységeid során élitek a család életet, akkor hogy szoktad megérinteni a másikat? Férjedet, feleségedet, gyerekedet, anyukádat, nem apukádat, bárki, aki ott van körülötted. Nyilván ennek vannak azért szabályai, biblikus alapokon is, meg kulturálisan is, de hogy szoktad ezt gyakorolni? Vagy itt vagyunk a gyülekezetben, ez is egy közösség, valamikor sokkal többen vagyunk, valamikor kevesebben vagyunk, de mindig valamennyi ember eljön. Itt vagyunk a gyülekezetben, és lehet úgy is bejönni azon az ajtón, egészen ide valamelyik székig, hogy aki szembe jön velem, azoknak köszönök. De úgy is, hogy egyszerűen keresem, hogy kinek köszönhetek, és nem csak azt mondom, hogy hello, vagy Isten áldjon, vagy az Úr áldjon, meg bármi, hanem megveregetem a vállát, rámosolygok, nem kerülöm a másikat, vagy tehát, hogy nem kerüljük egymást természetesen, de hogy szóval nem az utat keresem, hogy tudok leülni, hanem inkább az embereket keresem, hogy tudok valakinek egy érintést adni, valakinek egy mosollyal összekötött érintést adni. Ez lehet egy kézfogás, lehet egy bátorító válveregetés, ami segít abban, hogy az a másik úgy érezze, hogy te szereted őt. És hogyha ő ezt érzi, elkezd visszafelé is hatni, akkor ő is meg fogja ezt tenni, és a közösség az sokkal erősebb tud lenni a családban, sokkal erősebb tud lenni a gyülekezetben, és sokkal erősebb tud lenni mindenütt. Szóval a testi érintés az nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És mielőtt valaki teljesen megbotránkozik itt ma, és azt mondja, hogy ezek mind ilyen pszichológiai dolgok, és hogy hát az Isten igéje hol van ebből az egészből, szeretnék most erre rátérni. Ez inkább csak a bevezető volt eddig, jó? Tehát a reklámnak a helye volt, hogy ez fontos téma. És szeretnék néhány bibliai alapelvet mutatni, ugyanis egyrészt Isten teremtett bennünket, Isten teremtette meg a lényünket, a bőrünket is, vagy nem tudom, mindenféle idegvégződésünket Isten teremtett, és Isten teremtett meg úgy bennünket, hogyha valaki szeretettel, bátorító módon, tiszta motivációval hozzánk ér, attól függ, hogy ez milyen kapcsolat, akkor ez alapvetően jól fog esni nekem, vagy ha én ezt teszem valakivel, akkor az jól fog esni neki. Tehát ez nem az Istentől független dolog, hanem az Isten teremtett világában ez egy normális dolog. A Bibliában olvasunk arról, hogy Istennek egy nagy embere, nagyon nagy embere, még annál is nagyobb embere, szóval egy nagy prófétája, aki nagyon-nagyon sok mindenben óriási dolgokat vitt véghez. Engedelmes volt, bátor volt, szóval nagy dolgok történtek az életében, úgy hívják őt, hogy Illés. És Illésnek a történetében le van írva az első királyok könyvében egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, amikor ez az Isten nagy embere, akit mindenki csodált, és mindenki úgy gondolta, hogy hát hol vagyok én hozzá, hát ő mindig bátor, mindig erős, ő soha nem fárad el, szóval, hogy egy ilyen erős ember egyszer teljesen összeomlik, teljesen magába zuhan, és úgy érzi, hogy ez az egész, amit ő csinál, az annak nincs értelme, nem tud tovább lépni, szóval egy ilyen depresszív hangulat rátelepszik, és azt mondja Istennek, hogy jobb lenne nem tovább menni, inkább Uram, vedd el az életemet, inkább megyek a mennybe is kész. Én inkább pihenni akarok, nekem elegem van ebből az egészből. És amikor az Isten embere, aki lehetsz te is, meg én is, mert vagyunk ilyen helyzetben, amikor úgy elegünk van mindenből. Voltál már ilyen helyzetben? Most akár keresztény szolgálatban, akár anyukaként, apukaként, nem tudom, diákként, gyerekként, bármilyen helyzetben, hogy vannak jó dolgok, meg örömteli dolgok, de valamikor úgy elegem van az egészből. És úgy el vagyok fáradva, és akkor tényleg az, hogy jobb lenne eltűnni, és akkor úgy kivennének ebből az egészből, és valahova eltennének, ahol senki nem szól hozzám, és nem foglalkoznak velem. Szóval vannak ilyen helyzetek. És képzeljétek el, a Biblia azt mondja, hogy amikor Illés egy ilyen nagyon nehéz, depresszív hangulatban van, és nem tudja, hogy merre kell tovább menni, akkor ezt olvassuk a Bibliában. Azután lefeküdt, elaludt a reketje bokor alatt. Általában depressziós emberek sokat alszanak, azt megfigyeltétek? Tessé? Vagy egy idő után már keveset. Így folytatódik, de egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Mit csinál az angyal? Nem csak mond neki valamit, hogy hello, mennyből jöttem, én vagyok XY angyal, kedves Illés, vég a pihenőidének jön a munkaidő, szóval nem csak egy ilyen üzenete van, hanem egy angyal érintette meg, megérinti őt, és utána mond valamit, És akkor ezt olvassuk, amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Vagyis az Isten elkezd gondoskodni róla, ad egy bátorítást, ad egy testi érintést, ad fizikai kaját, hogy, mert valószínűleg nem evett már régen, tehát hogy megerősödjön. És ezt olvassuk a folytatásban, hogy Illés evett és ivott, majd újra lefeküdt. Szóval úgy tűnik, hogy nem működött a program. Tehát a mennyből jön egy angyal, bátorítás megvan, érintés megvan, kaja megvan, és akkor Illés bedől újra a barlangba, és alszik tovább. És így folytatódik a történet. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Amikor olvastam ezt a történetet, olyan erőteljesen jött elém, hogy ez az érintés, ez mennyire ott van az Istennek a kommunikációjában. Tehát nem csak azt mondja, hogy Illés, kelj föl, menjél innen oda, elég volt ebből, vagy nem. Tehát, hogy nem egy ilyen durva, hanem egy ilyen nagyon-nagyon szeretetteljes, nagyon-nagyon figyelmes üzenete van az Istennek, amiben benne van, hogy szóban bátorítja őt, benne van az, hogy megérinti, és benne van az, hogy fizikailag is gondoskodik róla, és amikor az egész nem akar működni, mert Illés még mindig ebbe a kábulatban van, hogy hagyjál békén, nem akarok semmit csinálni, szabadságra akarok menni, vagy meg akarok halni, akkor Isten újra jön, újra megérinti az angyal, újra mond valamit, és akkor elindulnak a dolgok. Ezt szerintem te is sokszor átélted már, meg én is, nem? Az Isten megérint, és akkor alszunk tovább. Az Isten újra szól, újra mond valamit, és lehet, hogy még nem működnek a dolgok, de lehet, hogy a második vagy a harmadik ilyen Isten érintésnél úgy beindulunk. És milyen jó, hogy az Isten ilyen türelmes. Hogy az Isten úgy megérint bennünket is, nem csak Illést. Isten másik nagy emberével, nagyon nagy emberével, Elizeussal ez történt, amikor kértek tőle egyfajta profétai kinyilvánítást, hogy mondjon valami véleményt, akkor a Kettő Királyok 3-ban olvasunk arról, hogy ő ezt mondja, most hozzatok ide egy lantost, amikor a lantos zenélni kezdett, az Úr keze megérintette a prófétát, és elkezdett prófétálni. Szintén nagyon-nagyon fontos dolog, itt nem fizikai érintésről van szó, tehát nem egy angyal ment oda, és akkor megsimogatta Elizeusnak a fejét, vagy a hátát veregette, hanem egy szellemi érintésről volt szó, ugyanis erre szükségünk van, és azt mondja a Biblia, hogy Elizeusnak szüksége volt arra, hogy egy ilyen Isten dicsőítő zene elkezdjen szólni, és akkor úgy ráhangolódott az Isten üzenetére, és utána el tudta mondani, hogy mit mond az Isten. Tudom, hogy nem ez a témánk most, de az érintés mellett, vagy az Isten érintéssel együtt, az Isten dicsőítése meg a zene az nagyon-nagyon fontos elem. A gyülekezetben elég sok művészember van. A művészek talán úgy vannak összerakva, hogy jobban érzékelik ezeket az érintéseket, vagy jobban nyitottabbak rá, hogy valamikor úgy elkezd működni valami, valamikor meg nem. Az átlagember talán kevésbé képes erre, de nagyon-nagyon fontos az, hogy ha úgy érzed, hogy úgy nagyon szükséged lenne valami inspirációra, szükséged lenne egy isteni vezetésre, szükség lenne valami útmutatásra, és akkor olyan üresnek érzed, vagy száraznak érzed az egész lelkedet, vagy a körülötted lévő dolgokat, ha elkezdesz Istenre koncentrálni, és mondjuk Isten dicsőítő dalokat énekelsz, ha szép hangod van, vagy ha nincs szép hangod, akkor egyedül tedd meg ezt, és akkor ráhangolódsz az Isten dicsőítésre, az Istennek a hullámhosszára, akkor az Isten elkezd szólni hozzá, és megérted az Istennek az üzenetét, és elkezd működni valami. Szinte egy picit eltérnék a témától, de nagyon-nagyon fontos. Amikor akár Isten tisztelet, akár bármilyen más módon összejönnek az Istennek a népe, az Isten népe, a gyülekezet, és mondjuk ott van dicsőítés, van zene. Most ennek a műfaja teljesen mindegy, hogy milyen. Persze valami közelebb áll hozzánk, valami kevésbé áll közel hozzánk, de hogyha van zene, és kifejezhetem az énekemmel, meg a zenémmel együtt azt, hogy az Istent akarom imádni, figyeld meg, hogyha ezt őszintén teszed, és ki tudod szűrni a hétköznapi dolgokat, tehát hogy valami, ami a hétköznapokban megterhelt, és nagyon-nagyon nyomaszt, hogy ezeket le tudod venni, vagy a gondolatokat, vagy a terveket, szóval az agyad nem zakatol állandóan 35 ezer dologban, hogy mit kell csinálni, és miért nem csináltam meg, és hol van, és hol lesz, és hogy fizetem ki, és miért nem tettem meg. Szóval nem ezek vannak benne, hanem ezeket úgy próbálom valahogy letenni, és elkezdek az Istenre koncentrálni, Nem baj, ha becsukod a szemed. Ilyenkor nem a másikat kell figyelni. Ilyenkor, ha be van csukva a szemed, akkor messzebb fogsz látni. Az Istenre koncentrál, az Isten dicsőítésben benne van az Isten inspiráció, az Isten megérint, és mond valamit, vagy bátorít, vagy szól hozzád, és tovább tudsz menni. Ezt érte át Elizeus is, a próféta, hogy amikor a lantos elkezdett zenélni, ráhangolódott a zenén a dicsőítésen keresztül a Szentléleknek a hangjára, és akkor egyszerűen jött a prófétai üzenet. Jeremiást szeretném még idézni, hogy csak az Isten nagy embereiről beszéljünk, és utána tovább lépünk. Jeremiással történt, azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem, én az Úr most a szádba adom az igéimet. Itt is arról van szó, hogy egy isteni érintés, ez megint nem fizikális volt valószínű, hanem inkább egy szellemi érintés, ami egy ilyen tisztító érintés volt. És amikor az Isten megérint téged, akkor figyeld meg, hogy mindig egy ilyen megtisztulás van az életedben. Ez mindig így van. Ha persze nyitottak vagyunk rá. Az Isten megérint, és megtisztulunk, és tovább tudunk menni. Ott van a próféta, aki azt írja át, hogy kellene mondani valamit, kellene képviselni az Istent, és akkor Isten megérinti őt, és utána már tiszta az az üzenet, amit tud mondani, és ez mindaz, amit képviselni fog, amit mondani fog, az áldás lesz más emberek számára. Szóval testérintésnél tartunk. És szeretnénk még bemutatni néhány példát azzal kapcsolatban, hogy maga Jézus Krisztus hogyan alkalmazta a testérintést. Tehát ezt nem Gary Chapman találta ki, hanem sokkal korábbról érkezett ez az egész. Máté 8.3-tól idézek egy rövid szakaszt, amikor Jézus találkozik beteg emberekkel, nem is akármilyen emberekkel, leprában szenvedő beteg emberekkel, és ezt mondja a Biblia, Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg, és a lepra azonnal letisztult róla. Hát ennek óriási üzenete van. Most gondoljatok bele, hogy főleg az akkori világban, tehát a lepra az egy olyan betegség volt, ami egyrészt gyógyíthatatlan volt, másrészt hosszú távú szenvedés és halál volt az eredménye. Tehát ha valaki ezt elkapta, ennek a gyógyulási esélye nulla volt, tehát ide csoda kellett. Ezek a leprás emberek fertőző betegek voltak, és aki elkapta a leprát, az kitessékelték a társadalmon kívülre, mert ezek az emberek, hogyha érintkeztek egy másik emberrel, megérintette egy másik ember őket, vagy viszont, akkor a fertőzés az tovább ment. Tehát ezért ők teljesen el voltak különítve. Volt olyan leprás, aki egyedül élte az életét, mert mondjuk körülötte nem volt senki. Voltak olyan leprás kolóniák, ahol több leprás együtt élt, próbáltak egymásnak segíteni. De képzeljétek, hogy ezek a leprások mennyire vágytak a testérintésre, mert őket senki nem érintette meg. Ők úgy élték az életüket, hogyha közel mentek az egészséges emberekhez, vagy mondjuk a többségi társadalomhoz, hogy nagyon mai módon fejezzem ki magam, közel mentek ezekhez az emberekhez, akkor neki kötelességük volt, hogy elkezdjenek kiabálni, és mondják azt, hogy leprás, leprás, leprás vagyok, hogy a másik azt tudja, hogy nagyon közel nem szabad hozzá, nem úgy megérinteni, nem szabad, még közel se akartak menni hozzá. Tehát neki kellett figyelmeztetni a többieket, hogy itt egy fertőző betegségről van szó. Tehát őket nem simogatta senki. Őket nem veregette válva senki. Ennek a testi érintésnek a formáit alig tapasztalták, sőt, egymást sem nagyon tudták ilyen módon megáldani, vagy szeretni, hiszen a lepra az egy olyan betegség volt, amikor a végtagok elszáradnak, hát sok leprásnak nem is volt már újja, meg szóval nem akarom részletezni ezt a betegséget, de hogy ez az érintés, ez nem olyan egyszerű dolog volt, még közöttük sem, ahol teljesen mindegy, hogy fertőzik egymást, mert már benne voltak a betegségbe. Ezek az emberek ilyen elutasított emberek voltak. És képzeljétek el, jön egy leprás ember, aki sok éve már ebben a betegségben szenved, ki tudja, mennyi gyötrelem van az életében, találkozik Jézussal, és ő valószínű, hogy ő is kiabált, hogy leprás vagyok, leprás vagyok, leprás vagyok, de mikor meglátta, hogy a másik oldalon a messiás van ott, akkor azt mondja, hogy Jézus, gyógyíts meg engem. Itt az egy életem esélye. És Jézus nem csak azt mondta úgy távolról, hogy akkor oké, gyógyulj meg, és akkor megyünk tovább, hanem magához közel engedi, találkozik vele, megérinti ezt a leprást, valamilyen módon nem tudom, megsimogatja, hogy megérinti a beteg testrészeit, és Jézus azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, és meggyógyul. Nagyon fontos üzenete van, hogy az Isten a testi érintést nagyon komolyan veszi, és Jézus, amikor itt volt a Földön, akkor ezt elkezdte gyakorolni. nem csak a szavaival gyógyított, meg tudta volna tenni, tehát ez nem okozott neki problémát, hogy mondott valamit, és akkor az megtörténjen, hanem a testi érintést elkezdte gyakorolni azok felé, az emberek felé, akiknek szüksége volt arra, hogy az Isten szeretetét átéljék. Hogy nem csak a fizikális gyógyulást, hanem az Isten hozzám ért. Az Isten megérintett engem. Máté 8. rész, 15. verse. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt és szolgált neki. Egy beteg asszony, aki lázas, úgy tapasztalja meg a gyógyulást, hogy Jézus megérinti. Aztán a vakokkal kapcsolatban azt mondja Máté 9-ben a Biblia, ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a te hitetek szerint, és meggyógyultak. Jézus megérintette az embereket. Akkor a gyerekek odajöttek hozzá, akkor a tanítványok el akarták zavarni őket, hogy ne zavarják ott a környezetet, mert túl zajosak voltak, meg túl rendetlenek voltak. És akkor Jézus magához hívja őket, és azt mondjuk, azt olvasjuk a Bibliában, hogy megáldja őket. Megsimogatja őket, a fejére teszi a kezüket, és mond egy áldást rájuk, és a gyerekek szeretve érzik magukat. Jézus ezt nagyon gyakorolta. Benne volt a messiási küldetésében, hogy az embereket meg kell érinteni, mert az embereknek szüksége van a testi érintésre és a szellemi érintések mellett. Nagyon sokszor megfigyeltem azt, hogy amikor valaki beteg, és ilyen szokott lenni, tehát a beteg valaki körülöttünk, és mondjuk meglátogatod a beteget, a beteg látogatás során, hogyha ha meg tudod érinteni, akkor tedd meg. Imádkozzál érte, vigyél neki, nem tudom, valamit, amit akarsz vinni, valami finom kaját, vagy bármit, amire szüksége lehet. Mondj neki bátorító szavakat, legyen benne természetesen az a szeretet és empátia, amire szükség van, de ha meg tudod érinteni, akkor érintsd meg. Nagyon-nagyon fontos. Még akkor is, ha valaki annyira súlyos beteg, vagy olyan állapotban van, hogy mondjuk nem nagyon tud kommunikálni. Én néhányszor voltam ilyen helyzetben, hogy szóltak, hogy valaki súlyos beteg, bementem a kórházba meglátogatni, és volt, aki nem lehetett kommunikálni, tehát mindenféle csövek meg dolgok lógtak belőle, tehát hogy volt, aki az intenzív osztályon volt, vagy a kómában volt, és ott vagyok, találkozok egy ilyen valakivel, és akkor most mit tudok csinálni? Hát ugyanazt, amit Jézus. Megfogom a kezét, mondok valamit, ő nem biztos, hogy reagál, vagy általában nem szokott reagálni, de az érintés, vagy egy imádságot elmondok, és lehet, hogy az 3 perc, és utána eljövök, ezzel rengeteget segítettem neki. Nagyon-nagyon sokat tudtam adni neki. Az érintés az nagyon-nagyon fontos. És ha betegekkel találkoztok, érintsétek meg őket. És így imádkozzatok érte, és így szolgáljatok a betegek felé, mert ez nagyon-nagyon fontos. Tehát amikor arról beszélünk, hogy testi érintés, akkor egy kicsit már tovább is mentünk annál, mint hogy a férj, feleség, gyerek, család vagy a baráti körben ezt hogyan alkalmazzuk, hanem ennek rengeteg formája és rengeteg módja van. De lényeg az, hogy nagyon-nagyon szükséges az, hogy a testi érintés az életünkben egy ilyen gyakorlat legyen. Tehát ne csak néha eszünkbe jusson, hanem valamilyen módon ezt gyakoroljuk. Valaki azt mondta, az érintés a szeretet egyik legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kapcsolatokat. Befejezésül egy olyan történetet szeretnék bemutatni nektek, ami fordítva működik. Eddig az elmúlt percekben arról beszéltem, hogy Isten hogy érint meg bennünket. Előtte meg arról beszéltünk, hogy egymást hogy érinthetjük meg, és ez milyen áldásos és milyen fontos. Na most befejezésül egy olyan történetet szeretnék hozni, amiben a Biblia világosan kifejezi, hogy te kinyújthatod a kezed és megérintheted Istent. Nem csak Isten érint meg bennünket, nem csak egymással vagyunk egy ilyen fizikális kapcsolatban is, hanem megérinthetjük Istent. A Bibliában egy gyönyörű történet van leírva, amikor arról olvasunk, hogy van egy asszony, aki hosszú időn keresztül súlyos beteg, ez a vérfolyásos asszonynak a története. És ez az asszony, amikor azt hallja, hogy Jézus ott van az ő környezetében, akkor mire gondol? Itt van a betegségem, itt van a nyomorúságom, szeretnék meggyógyulni, hogy tudok meggyógyulni? Ha oda megyek Jézushoz, és ha csak egy picit is, akár csak a ruhájának a szegélyét, ez a liturgiában benne van, a katolikus liturgiában, hogyha valaki ismeri ezt, hogy akár csak a ruhája szegélyét is megérintem, akkor meg fog gyógyulni. Honnan tudta ez az asszony, hogyha megérinti Jézus, meg fog gyógyulni? Mert volt egy hite. Meg valószínű valamilyen módon tudta azt, hogy az érintésben valami több van, mint az, hogy két testrész összeér, vagy nem tudom, az ujjam hozzáér egy szövetdarabhoz, ami a másiknak a ruhája. Tehát ennél sokkal több van benne. Az érintésben erő tud lenni, az érintésben egy olyan szeretet és olyan kegyelem, meg olyan szellemi erők tudnak működni, ami sokkal több, mint amit mi gondolnánk. Ott van ez a beteg asszony, aki a tömegben odaverekszik Jézushoz, megérinti Jézust, és amikor megérinti Jézust, Jézus azonnal észreveszi. És ez nagyon-nagyon fontos. Azonnal észre megérinti csak a ruhája szélét, vagy szegélyét, vagy nem tudom pontosan melyik részét, megérinti, és Jézus azonnal megáll, és azt mondja, hogy valaki hozzám ért. Ki volt az? Azonnal odafigyel rá Jézus, hogy valaki jött, és kapcsolatba akar kerülni vele. Ma fizikálisan nem jár itt közöttünk Jézus, nem fog ezen az ajtón bejönni, és nem tudjuk megérinteni a ruháját, de a hitünkkel, szellemi módon ezt ugyanúgy meg lehet tenni. És amikor az érintésről van szó, akkor én ezzel szeretném befejezni ezt az érintés témát, hogy legyél nyitott arra, és legyen a szívedbe vágy mindig arra, hogy újra és újra megérinteni az Istent. A Bibliának a lényege, a Bibliának a közepe arról szól, hogy az Istent úgy lehet megérinteni, hogy az Isten Krisztusban eljött erre a földre, kereszthalálat vállalt azért, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy ő az út, az igazság és az élet, hogy legyőzze a bűnt, legyőzze a halált, és aki Jézust megérinti, az az Istent fogja megérinteni. És ma Jézust úgy lehet megérinteni, hogy a hiteddel. Ha kimondasz egy imádságot, és azt mondod, hogy Jézus, én most szeretnélek megérinteni ezzel az imámmal, ezzel a vágyammal, vagy ezzel a hálámmal, bármivel is. Amit őszinte szívből hittel kimondasz, ezzel megérinted Krisztust, és ő erre érzékenyen fog válaszolni. Azonnal ugyanaz fog történni, mint ott a vérfolyásos asszonynak az életében, hogy Jézus megfordul, és azt mondja, hogy akkor most mi történt? Ki érintett meg engem? És az az asszony meggyógyult. A kérdés az, hogy szeretnéd megérinteni Jézust? És szükséged van most arra, hogy megérintsd Jézust valamilyen dologban az életedben? Amiben ott van a kérdés, ott van a vágy, hogy de jó lenne, hogyha ezekben a dolgokban Isten valamit tenne, valamit mozdítan az életemben. Én erre szeretnélek hívni most benneteket. Lehet, hogy valakinek először kell ezt megtenni, hogy először érintse meg Jézust. Ez a megtérés. Sok ember van, aki ott forog Jézus körül, olvassa a Bibliát, hallgatja a tanításokat, letölt 1500 dologféle, mindenféle keresztény dolgot, próbál szemezgetni ebből is, abból is, hogy lehet boldogabb és sikeresebb az élete. Sok ilyen ember van. Csak ezzel nem sokra fog menni. Ahhoz meg kell érinteni őt. Ahhoz hittel ki kell fejezni azt, hogy igen, én itt vagyok, Uram, szükségem van a bűnbocsánatra, megérintem az imádságommal, a hitemmel, és Jézus erre válaszolni fog, és megbocsátja a bűnöket, és megszabadít bennünket terheinktől, nehézségeinktől. Kedves Kőszikla gyülekezet, erre szeretnének hívni benneteket, hogy most csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. És az imádságunkban fejezzük ki azt, ha szükségünk van arra, hogy jobban tudjuk gyakorolni a testi érintést, akkor mondjuk ezt el Istennek, hogy segíts nekem, hogy ezt tudjam el jól alkalmazni. És ha te szeretnéd megérinteni Istent valamilyen témában, valamilyen helyzetben vagy, amit szeretnél az Istenre bízni, akár először az életedet, akár valami más dolgot, akkor tedd ezt most meg. Szeretnék csöndben lenni egy kicsit, és magadban csöndben imádkozz, és majd az imádságot hangosan fogom befejezni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te megérintesz bennünket újra és újra, amikor kinyitjuk a Bibliát, vagy hallunk egy prédikációt, vagy imádkozunk, vagy csak utazunk az autóban, vagy a villamoson, és sokszor szólsz hozzánk, és megérintesz bennünket, mutatsz valamit, vagy mondasz valamit nekünk. Köszönjük, Uram, ezeket az érintéseket, és köszönjük, hogy ezekből mindig valami áldás fakad, valami öröm fakad, valami továbblépés fakad az életünkben. Hálát adunk neked ezért. És szeretnénk kifejezni, Úrunk, hogy szükség van újabb és újabb érintésre. Amikor valahogy megszólítasz bennünket, valahogy érzékeljük a lelkünkkel, vagy egy másik emberen keresztül, hogy te vagy az, aki megsimogatsz bennünket, vigasztasz bennünket, vagy bátorítasz bennünket. Köszönjük ezt, Urunk. Imádkozom most azokért, akiknek szüksége van a bátorításra. Kérünk téged, hogy a te bátorító érintésedet add, Uram. Hogy ne félve éljük az életünket, hanem hittel és reménységgel. Imádkozom azokért is, Uram, akik betegséggel küzdenek, vagy nyomorúsággal küzdenek. Add, Uram, a gyógyító érintésedet. Hogy tudjunk tovább lépni egészségben, új reménységgel és hittel. És imádkozom azért is, Uram, hogy segíts bennünket abban, hogy ha valakinek az életében összetört valami, reménytelenné vált az élet. Talán ott vannak a depressziónak a hullámai, amelyeket nem tud kezelni. Imádkozom azért, Uram, hogy ahogy Illést is megérintetted, bátorítottad, újra és újra megtetted, mindaddig, amíg Illés új erőt nem kapott. Uram, szeretnénk kifejezni, hogy szükségünk van erre. És emeld fel és erősítsd meg azokat, Uram, akik nagyon fáradtak, akik nagyon üresnek érzik magukat. Kérjük, Uram, hogy éljük át és tapasztaljuk meg, hogy nem a félelemnek a lelkét adtad nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Uram, dicsőség neked ezért, hogy ezt meg tudod tenni, és tedd meg, Uram, akinek erre van szüksége. És imádkozom azokért is, akik az életüket még nem adták át neked. Uram, itt ez a pillanat, ami tudom, hogy szent, és a te időzítésedben egy lehetőség azok számára, akik most megérinthetnek téged, és kifejezik azt, hogy Jézus, te legyél az életüknek az Ura, te legyél a Messiás, te legyél az, aki megtisztítod az életüket, és az életük királya leszel. Uram, ha valakinek erre van szüksége, add az új elszületésnek az örömét ezeknek az embereknek, hogy meg tudjanak érinteni, és te is meg tud érinteni őket. Uram, köszönjük, hogy ez lehetséges, és köszönjük tényleg, hogy ez nem pszichológia, hanem a valóság. Köszönjük, hogy a te akaratod az, hogy mi emberek kommunikálhatunk egymással, kapcsolatban lehetünk egymással, és még nagyobb dolog az, hogy te is kapcsolatban vagy velünk, és mi is kapcsolatban lehetünk veled. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg ezt a kapcsolatrendszert, az ember és az ember közötti kapcsolatrendszert, és az Isten és az ember közötti kapcsolatrendszert, hogy valamennyünk életében ez egyensúlyban legyen, valamennyünk életében az jól működjön. És imádkozom azért is, hogy a baráti kapcsolatok, házassági kapcsolatok, gyülekezetben a testvéri kapcsolatok tisztuljanak meg, ha nem rendezetten működnek. Uram, segíts nekünk, hogy akár a testi érintéssel tudjuk kifejezni, és tudjuk a szeretetünket képviselni, azt a szeretetet, amit tőled kaptunk. Segíts nekünk ebben, Urunk. Újíts meg ebben bennünket, ha elfáradtunk. Kérünk téged, add az áldásodat, töltsd be a te lelkeddel bennünket ma, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében kérem ezt. Amen.